hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési időket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek-e gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikus abban fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabó Üzempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Miskolcon tartották a szeptember 18-a és 20-a között útjára induló 11. Tájai Kerekdomb Fesztivál sajtótájékoztatóját, amely ismét közös kulturális térré változtatja Tokaj hegyalja egyik legszebb települését. A háromnapos fesztivál ideje alatt a borászatok udvarai koncerttermekké változnak a történelmi falak között. Színházi előadások kelnek életre. Az evangélikus templom boltozatai alatt klasszikus zene szól, a dűlők ösvényein pedig túrázók indulnak felfedezni a tájat és annak történetét. Én azért szeretek járni a Kerekdomb Fesztivál sajtótájékoztatójára, most már 11. a fesztivál, mert Oszkó Jakab Natália fesztivál igazgató valami olyan szeretettel mondja el nekünk a helyszínt. Hát Natália, tájáról te mindig rácsodálkozva beszélsz, még mindig.
Így van, hiszen ez egy örök szerelemmé vált nekem, ahogy először megpillantottam és beleszerettem. Én ugyanezzel a gyermeki rajongással közelítem meg a települést, a történelmét és azokat a sztorikat, amik körüllengik ezt a települést, azt a borkultúrát, a családi pincészeteket, úgyhogy ehhez méltóan próbáljuk azzal a 160 művészeti programmal is ennek a településnek a fényét emelni.
Hogyha kimondjuk a 160-at, és kimondjuk azt, hogy a fesztivál időpontja szeptember 18-a és 20-a között, hát ez egy szűk hétvége.
Ez így van, sőt, ha belegondolunk, azért pénteken délelőtt pár sétán kívül és borkostolón kívül azért lassabban indul az élet, hiszen sokan még dolgoznak, de hát este már van egy Parnograszt és egy Bohemian Betyársz koncertünk is, komoly zenei koncert és színházi előadások mellett, és hát a szombat az a nagyon zsizsgős napunk, azt egyébként egy Quimby koncert, illetve Blaha Louisiana zárja, és emellett ugye nagyon sok kis koncertünk is van, de hát vasárnapra is nagyon sok csoda maradt, amellett, hogy akár kórust is hallgathatunk az evangélikus templomban, de különböző zenei koncerteken is részhettünk vasárnap, és szépen elbúcsúzhatunk, sőt nevethetünk egy jót még a Momentán társulattal, akik a Vincellér színpad programját zárják.
Miközben te a sajtótájékoztatót tartottad, lapozgattam ezt a műsorfüzetet, és próbáltam a kérdéseimet rendszerezni, hogy milyen tematika szerint kérdezzek, de a válaszban te ezt jobban meg fogod tudni adni, hiszen itt műfajilag, generációs különbségek között hogyan szortírozzunk a több mint 100 program közül?
Ugye a Vincellérház nagy színpadán az említett Quimby, Parnograszt, Bohemian Betyársz vagy Blaha Louisiana, Momentán társulat, tehát a nagyobbakra koncentráltunk. Az evangélikus templomban a Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a Művelődési Házban színházi előadások válnak minket, Györei Zsolt, Latabárné fiát Peller Károly hozza el nekünk, vagy Csibi Gergő, Márton Róbert pedig Lackfi János medvelesét, Márfi Márk lassan előadását, illetve a Her produkciót is itt láthatjuk. Van az Hegyaljai Mesterek Alkotóháza, ahol pedig különböző mesterségekkel ismerkedhetünk, többek között a tájai urihímzéssel. A Majló Kastély az a kicsiknek és a filmeknek a fellegvára. Itt ringató programmal találkozhatunk, de Varró Dani és Molnár Gyurinak is itt lesz programja, és a Malter Vándor filmfesztiválnak a rövid filmjeire is itt ülhetünk be megpihenni ebben a nagy-nagy művészeti forgatagban. A kastély udvarán van képzőművészeti kiállítás is, és kézműves vásár, és nagyon finom falatokat is kóstolhatunk itt. A Tokaj Ártványnál egyébként, ami régen az Oroszlános Borhotel volt, itt egyébként képzőművészeti kiállítással is találkozhatunk, de itt lesz Udvaros Dorottya velünk, vagy a Szilárd Piano Projekt, illetve Hámori Gabival el, és itt találkozhatunk, tehát itt ez egy ilyen irodalmi színházi előadóest, illetve könnyű zenei program. A Nyerges udvarban, illetve a Palotta pincészetben ismét a könnyű zenéjé, egyébként a főszerep bongorral, lenkével találkozhatunk itt, illetve az NK a hangfoglaló program induló zenekarai, és itt fordulnak meg, a Somszög birtokban pedig Winkler Nóra keresi a képzőművészet és a bor kapcsolódását, tehát közel 20 helyszínen tematizáltan vehetünk részt programokon, a kicsiket is elhozhatjuk, sőt a kalandozó komédiumnál még egy picit ott is hagyhatjuk, amíg elszaladunk egy-egy borkóstolóra. És emellett a 20 program helyszínen lezajló 160 program mellett egyébként 25 családi pincészet borászatot is meglátogathatunk. Van egy borútlevél, ahol pedig szinte érdekes is látni, hogy gyermekivé váló felnőttek hasonlítgatják a pecséteket, amellett, hogy játékos formát öltött ez az egész, amellett egyébként a fantasztikus tájai borkultúrával is megismerkedhetünk azzal, hogy miért is tartanak két családok évszázadok óta akár, és még mindig lakják be a pincéiket.
Meg lehet látogatni a dűlőket, ez nagyon érdekes. Én egyszer vettem ilyen részt, és tényleg a borkészítés az egy művészet, az egy nagyon komoly tudomány.
Igen, a dűlőtúráknak az is egy lényeges eleme, hogy amikor felmegyünk egy dűlőbe, és látunk egy szőlőtőkesort, akkor valószínűleg azt a bort kóstoljuk meg, amit előtte egy-két évvel ugyanonnan szüreteltek, és úgy mesélnek számunkra, akár olyanoknak, akik laikusak vagyunk egyébként, és nem vagyunk képzett szomeliék, hogy kézzelfoghatóvá válik az a munkamennyiség, az a tradíció, ami egy-egy pohárban landol ezek után, és látjuk azt, hogy miért különleges az a talaj, milyen időjárási vagy egyéb körülmények övezik egyébként azt a szőlőt, amiből a bor, adott bor készül, úgyhogy a dűlőtúrák szerintem nagyon érdekesek és élvezetesek, néhol viccesek, néhol sírunk, néhol nevetünk.
Hát én nekem most az a régi mondás jutott eszembe, ha római vagy, élj úgy, mint egy római, ha tájai vagy, élj úgy, mint egy tájai.
Ez így van, és hát ők sokat dolgoznak a dűlőkben, úgyhogy tartsunk velük, de hát emellett egyébként más aktív programok is vannak, hiszen e-bike-ozhatunk, tehát van kerekdombi kerekezés, de a Bodrogra is elvisszük a látogatókat evezni, az Aggteleki Nemzeti Parkkal pedig besétálhatjuk a túraútvonalakat, sőt, családi futáson és gyermekfutamokon is részt vehetünk, amellett, hogyha felnőtt futóként meglátogatjuk a futóversenyünket.
Meg kell, hogy kérdezzem, hogy hát nyilván úgy vannak tervezve a programok, főleg ha az ember még egy kis borkóstolást is bele csempész a programjába, hogy ott kell aludni, hol lehet aludni, mennyi szálláshely van. Tehát megvan ennek az egésznek ott helyben az infrastruktúrája?
Abszolút megvan az infrastruktúrája, hiszen egy fesztiválbuszjárat is járja a környéket. Táján nyilván most már kevesebb lehetőség van, de egy helyi munkatársnőnk segít még ott is találni, illetve segít találni szállást a környező településeken, ahova óránként busszal szállítjuk a látogatókat, úgyhogy nem kell aggódni, és pláne nem keverni a borozással a vezetést.
Mekkora holdudvara már ennek a fesztiválnak, hiszen 11. ezzel indítottunk, és nyilván, hogy vannak visszatérő vendégeitek. Mit tapasztalsz az ország, mely részeiről jutnak ide el az emberek?
Nagyon sok helyről, hiszen ugye mi szervezzük a Művészetek Völgye Fesztivált is, és már a Művészetek Völgye alatt elérhető a műsorfüzet, úgyhogy nagyon meglepő lehet, de Veszprém megyéből is sokan érkeznek időbként a Kerekdom Fesztiválra, nyilván sokan környékből, Budapestről, Eger, Debrecen, Nyíregyházáról, és hát pláne nem Miskolcról velünk tartanak, úgyhogy reméljük ez egy 11 év alatt ebbe a környékbe beleívó örömünneppé válhatott, illetve közösen zárja le a környék is a nyarat, ugye a szürettel együtt.
Aki most figyelt fel erre a programra, hol találja meg részletesen a programotokat?
www.kerekdomfest.hu-n, meg a közösségi média felületeken el is meséljük a programelemeket, és próbálunk kedvet csinálni hozzá, illetve ott láthatóak azok az elérhetőségek, ahol a munkatársak segítenek a szállást megtalálni, vagy egyéb információkkal.
Tehát szeptember 18-a és 20-a irány tája. Köszönjük szépen az invitálást!
Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frissnyák Sándor emlékkönyv. Frissnyák Sándor 1934. május 14-én született, 90 éves korában 2024-ben hunyt el. 1955 és 57 között máiban általános iskolai pedagógus volt, 57-től 63-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei titkárhelyettese és folyóirat szerkesztője. 58 és 63 között a Borsodi Földrajzi Évkönyv szerkesztője. 1960 és 63 között a Borsodi Szemle szerkesztőjeként is dolgozott. 63 és 66 között Szegeden főiskolai adjunktus volt, majd 66-ban tért vissza Miskolcra, 68-ig gimnáziumi tanár volt. 1968-tól a Nyíregyházi Főiskola földrajzszakos tanszékvezetője, egyetemi tanára, főigazgató helyettes volt. 95-től 98-ig a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Kutatási területe a mezőgazdaság földrajza, valamint a történeti földrajz. De hogy mi is ez a tudományág? A történeti földrajz a földrajztudomány és a történelem határterülete. Célja a múltbéli tájak, a természetföldrajzi környezet, valamint az emberi társadalmak térbeli szerveződésének gazdasági közigazgatási települési rekonstrukciója és elemzése a történeti források és térképek alapján. Kedves hallgatóink, a könyvbemutatót a Herman Otto Múzeumban tartották, amely támogatója volt a könyv megjelenésének. Kókai Sándor professzor úr, aki a Nyíregyházi Egyetemen a pontos titulusát hagy kérdezzem meg, földrajztudós.
Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudomány Intézetének intézetigazgatója voltam 15 évig, így a nyugdíj előtt egy-két hónappal már átadtuk a stafétabotot gyakorlatilag másnak. Történeti földrajzi kutatásokkal foglalkozni fogok, amíg lehetséges gyakorlatilag, és az egyik mesterem, Frisnák professzor úr, aki 38 éven keresztül volt szerencsém ismerni, ő vett fel valamikor a Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskola volt a tisztességes nevünk. 1988. október 1-e óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, és az a légkör, amely fogadott, ez azt gondolom, hogy meghatározó élményt jelentett az elmúlt 40 évben az életemhez kapcsolódóan.
Itt a könyvemutatón tulajdonképpen azt próbálta ecsetelni, hogy milyen szerepet játszott Frisnyák Sándor a földrajztudomány, a történeti földrajztudomány fejlesztésében, illetve hol lehet őt elhelyezni ezen a tudományágon belül.
Köszönöm szépen. Igen, azt látjuk, hogy arra a Besenyei György tanárképző főiskolára érkezett ő 1968-ban, ami Szegedről, amely akkor még a megye tudományos életében gyakorlatilag bontogatta a szárnyait. A Nyíregyházi tanárképző főiskola ekkor alakul jóformán, az egyes tanszékek ekkor jönnek létre és ekkor alakulnak, és Frisnyák professzor úr a korábbi szegedi tanárképző főiskolai három évét nek a pozitív hagyományait és a miskolci hely szellemét és az itt végzett tevékenységét akár a Borsodi Földrajzi Évkönyvtől kezdődően a Magyar Földrajzi Társaság Borsodi Osztályának titkáraként az itt kifejtett szervező tevékenységét próbálta meghonosítani Nyíregyházán is. Egy teljesen olyan terület, egy olyan régiója, egy olyan város gyakorlatilag az országon belül, ahol ez korábban nem volt kifejezetten jelentős. A történeti földrajzi kutatások újdonságot jelentettek. De miután a történeti földrajzi kutatások a 3T tekintetében, ugye a támogatjuk, tiltjuk, tűrjük, 3T szocializmusáról beszélek, talán a tűrjük kategóriába tartozott, ezért mindjárt az 1960-as, 70-es években még nem jelentkezett a történeti földrajzi kutatásokkal, csak bizonyos nagyobb áttekintő tanulmányok bevezető oldalait, gondolatait helyezték el a történetiségében. Az áttörést a Frissnák professzor úr és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola életében is 1980 hozta, amikor Frissnák professzor elment Szarvasra egy Mendel Tibor születésnapi ünnepségre, és ott tartotta az első olyan történeti földrajzi előadását, amely a felső Tiszavidék tájhasználatával, tájgazdálkodásával foglalkozott. És ezt a ott jelenlévő magyar geográfus professzorok nagy-nagy pozitív sikerélménynek tartották, és ösztönözték arra, hogy folytassa ezeket a kutatásokat.
Mert hogy tulajdonképpen a történeti földrajz, mint hogyha többféle tudományák szintézise lenne.
Pontosan erről van szó, igen. A történeti földrajz valóban egy olyan szintetizáló tudomány, amely a más tudományterületek, legyen ez a szűkebben értelmezett földrajztudomány, vagy éppen a történettudomány, de a néprajztudománytól kezdődően jó néhány más tudományterületnek az eredményeit próbálja egy sajátos szemüvegen keresztül gyakorlatilag szintetizálni. Úgy szintetizálni, hogy egy folyamat elemzést ad, és ez egy nagyon fontos egyébként, mert azt mondjuk, hogy állapotot, keresztmetszeteket, időkeresztmetszetekben tárunk fel, tájhasználatot, tájgazdálkodást, a kultúrtájnak az állapotát, amire a forrásaink lehetőséget adnak, és ezeknek az idők keresztmetszeteknek az összessége fogja nekünk az egész folyamatot bemutatni. Persze nem tudjuk az egészet bemutatni, csak főbb gondolatokat, vázlatpontokat, fejlődési elemeket tudunk megragadni, amelyekre aztán azt mondjuk, hogy igen, ezeket általánosítjuk, és azt mondjuk, hogy igen, a magyar társadalom fejlődése, a magyar gazdaság fejlődése, a magyar táj fejlődése, vagy a település, tehát az ember formált a táj, az antropogén táj fejlődésének a legfontosabb letéteményesei és kutatói vagyunk. Egyik legfontosabb.
Na most én hagyj kötekedjek egy kicsit, illetve engem most az érdekel, hogy ez a fajta tudomány hogyan hasznosul a gyakorlatban. Hiszen akár egy mezőgazdász, akár egy tájépítész, akár egy településvezető kezébe vesz egy ilyen tanulmányt, hát itt folyamatok vannak leírva, végeredmények vannak kimutatva, amit ő jól tud, vagy tudna használni. Hogy történik ez?
Köszönöm a kérdést. Igen, szerencsére ez nem a íróasztalunknak dolgozunk, nem a könyvtár szobáknak dolgozunk, nem a szekrényeknek dolgozunk, hanem azt gondoljuk, hogy a jelen megértéséhez, a jelen természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak megértéséhez a múltat ismernünk kell. Hiszen azokból táplálkozik, azok jelentik nekünk a gyökeret, hogy visszatekintünk az elmúlt 200-250, olykor 300 évre vonatkozóan, hogy milyen volt a táj állapota. Azok a jelenlegi folyamatok, amelyek a tájfejlődéshez, akár az egyszerű mezőgazdasági területeknek a hasznosításához kapcsolódnak, azoknál igenis ismernünk kell azt, hogy milyen volt, mert hiszen nem mindegy, hogy egy ármentes terület volt, vagy egy időszakosan vízzel borított terület, vagy egy ártéri terület volt, olyan, ahol az év 9 hónapjában megállt a víz, és egy szikes sóstó volt, vagy ha nem szikes, akkor csak egy folyó menti morotva, vagy bármi egyéb. Tehát ezek a mikrodomborzati elemek, és ezeknek a használata, ezeknek az átalakítási folyamata alapvetően határozza meg a mai kultúrtájat, amellyel találkozunk gyakorlatilag. Ezek a mikroformák azok, amelyeket mind a mai napig figyelembe kell venni. Ha erre alapozva próbáljuk a jövő lehetőségeit vizsgálni és kutatni. Hiszen a jövő mezőgazdásza tisztában kell legyen azzal, hogy mire építkezhet. Amire most építkezhet, az pedig egy pillanat, egy időkeresztmetszet gyakorlatilag. Erre a legjobb példa talán pontosan az, hogyha megnézzük a komplex integrált folyószabályozási és átalakítási munkálatokat. Hiszen akkor látjuk azt, hogy de a gátakat és a közöttük lévő hullámteret mekkora elhibázott dolog volt olyan közel építeni a folyókhoz. Na de hát, ha értjük ennek a hátterét, hogy egy gabona konjunktúra volt a 19. század második felében. Mindenki arra törekedett, hogy gabona, mert nem csak a monarchia 50 milliós piacának gabonakamrája voltunk, hanem Európában is egy ilyen gabona igény volt a jellemző egészen a 1870-es évekig, amíg az olcsó amerikai, vagy inkább 80-as évekig, amíg az olcsó amerikai gabona meg nem jelent az európai piacon. Tehát a magyar mezőgazdasági termelőnek a legfontosabb feladata az volt, hogy föld, újabb föld, minél több újabb föld, amin gabonát fog termelni, mert ez volt az egyik aranykorszaka a magyar mezőgazdaságnak. Más kérdés, hogy 150 évvel utána, mostanról visszatekintve azt mondjuk, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ezek a hullámterek egy kicsit szélesebbek. Nem töltődik olyan gyorsan fel a hullámtér. Nem kell a gátakat hozzá állandóan emelni, és nem kell ezeket magasítani. No, de hát a mi lett volna, ha kategóriáját 150 évvel később nem szabad az azonkor emberén elvernünk, hogy miért nem úgy csinálta.
Mindenkor alkalmazkodott
a természeti környezethez.
Igen, hát véget nem érő történet, nagyon érdekes, többféle vetületében belemehetnénk mi ebben a témában, de most térjünk vissza magához a kötethez, mert hogy ez a kötet azt bizonyítja, hogy Frisnyák Sándor, mint egy alaptudós ebben a tudományágban témát ad többé tudóstársainak ahhoz, hogy róla, illetve a munkásságáról tanulmányokat írjanak, hiszen a kortársak tanulmányai vannak ebben a kötetben.
Igen. Ezt legfőképpen azért, mert azt gondoljuk, hogy volt egy olyan szellemi kisugárzó ereje Frisnyák professzor úrnak, és az általa létrehozott történeti földrajzi kutatóműhelynek, amelyet a Nyíregyházi Főiskola keretein belül a földrajz tanszékhez kapcsolódóan alapozott meg és hozott létre, és ennek gyakorlatilag az elmúlt 40-50 évben egy országos kisugárzó ereje volt. A Nyíregyházi Főiskolát gyakorlatilag részben így is emlegették, mint ami a magyarországi történeti földrajzi kutatásoknak a szellemi műhelye. És ennek a szellemi műhelynek a létrehozója, a mozgatója, a szervezője Frisnyák professzor. Ezért azt gondoljuk, hogy ennek a műhelynek, aki a megteremtője, mozgatója és a szellemi gondozója volt, ezt az emlékkötetet nagy tisztelettel készítettük el az emlékére.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a történeti földrajz tudósa Frisnyák Sándor emlékkönyvét mutattuk be, amely Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg. Thank you.
Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
A mozgásszervi panaszok, a gerincfájdalom, az ízületi problémák vagy a sportsérülések jelentősen ronthatják az életminőséget és korlátozhatják a mindennapi tevékenységeket. A gyógytorna célja nem csupán a fájdalom enyhítése, hanem a mozgás funkciók helyreállítása, a kiújulás megelőzése és a hosszú távú életminőség javítása. De nagyon jelentős szerepe van a rendszeres mozgásnak ezek megelőzésében. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Borsodaba Üzemplén Vármegyei Kórház keretein belül működik az Egészségfejlesztési Iroda és Rehabilitációs Központ. Itt beszélgettünk Hegyiné Barna Annával, aki gyógytornász az intézményben. De tulajdonképpen mi ennek a szervezetnek a küldetése?
Itt nálunk az EFI-ben, itt Miskolcon elsősorban megelőzéssel, prevencióval foglalkozunk. A gyógytorna keretein belül csoportos tornák vannak leginkább, azon belül gerinctorna, különböző intenzitással, tehát van erősebb, intenzívebb tornánk, van egy kímélőbb, relaxáló torna is, ezen kívül légzőtornára van még lehetőség, intim tornára van egy kondicionáló zsírégető tornánk, ami a fogyókúrás csoport keretein belül zajlik, arra is lehet jelentkezni, az inkább egy ilyen táncosabb, picit zenésebb, dinamikusabb torna, valamint a krónikus beteg csoportoknak, mint a szívegyesület tagok, a rákliga tagok és a cukorbeteg klub, valamint az SM betegek számára lehet még tornára térítésmentesen is jelentkezni.
Hogy zajlik ez a jelentkezés, kell-e orvosi beutaló, vagy mit kell tenni, hogy ide bejusson valaki?
Ezek ilyen klubok, beteg klubok, és ott kell résztvevőnek lenni, tehát ott kell tagnak, csoporttagnak lenni, és akkor úgy lehet is jönni.
Általában a gyógytornát akkor vesszük igénybe, amikor a valamilyen műtét után, vagy valamilyen ízületi, mozgásszervi probléma után felírja nekünk az orvos, de hát tulajdonképpen a gyógytornára nem csak ekkor van szükség. Mikor van szükség a gyógytornára?
Ez így van, igen. Sokkal egyszerűbb, ezt általában mindenki tudja, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni a gondokat, mint hogyha már megtörtént a baj, és utána kell megoldanunk. Úgyhogy ez igaz ugye a tornára is, és ugye magára a testünkre, hogy minél inkább mozgásban tartjuk magunkat, hogy megelőzzük a betegségeket, minél többet mozogjunk, minél több fajta mozgásformát is érdemes végezni, tehát itt arra gondolok, hogy nem csak az erősítés, de ott van a nyújtás, ott van a légzés, annyi mindenre oda kell figyelni. Az embernek is igazából ez nem egy rossz dolog, tehát minél színesebb tornákon veszünk részt, az ugye nekünk is jó, és igen, a megelőzés az sokkal fontosabb lenne, mint a kezelés. Mi ezzel foglalkozunk itt leginkább.
Akkor, amikor a csoport ön előtt van, akkor látja, hogy milyenek a képességei, hiszen különböző korú emberek gyűlhetnek össze a tornateremben, és nyilván, hogy a gyógytornásznak a feladata az, hogy felmérje a alanyainak a képességeit, és ehhez igazítsa az órát. Gondolom, hogy minden egyes óra egy-egy improvizáció a gyógytornász részéről.
Igen, én ezért is választottam, mert nekem ez egy nagyon kreatív szakma, kicsit olyan, mintha ez is művészet lenne, és igen, nálunk ugye ott van a mozgás, de ezen kívül van még egy ilyen lelki egészség megőrzés is, itt az egészségfejlesztési irodában ezzel is foglalkozunk, ahol nálunk nem csak az a fontos, hogy most valaki eljön tornázni, és letudja, és mozgott, és megvan, hanem nagyon jó közösség, nagyon jó barátságok, egy jó csapat alakul ki itt nálunk, és És igen, emiatt én is egy kicsit közelebb érzem magamhoz a tornázókat, sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk, úgy jobban ismerem őket, nem csak a kép, tehát a magát a képességeiket is, de azon kívül, hogyha a kedvüket is, hogyha már látom, hogy most nem úgy jött, mint előző nap, hogyha egy kicsit fáradtabb, lehangoltabb, vagy hogyha sokkal jobban jobb kedvű, sokkal pörgősebbnek érzem, akkor én ezt tudom mindig úgy alakítani a tornákat, hogy az most éppen a csapatnak, nagyjából mindenkinek jó legyen.
Én gondolom, említette itt, hogy a különböző betegségtípusokra is van gyógytorna itt az intézetben. Nyilván, hogy az orvosokkal is némiképp tartani kell a kapcsolatot, hogy mi szükséges annak a betegnek.
Mi nem betegekkel foglalkozunk, tehát nem kifejezetten betegekkel, hanem olyan emberekkel, akik ugye szeretnék a saját egészségüket javítani. Tehát itt nem kell hozzá sem orvosi beutaló. Hogyha valakinek van, tehát valamilyen betegsége, akkor azt a saját kezelő orvosával, hogyha megbeszéli, tehát ott az a beteg, vagy nem beteg, ott az embernek a felelőssége az, hogy az orvosával konzultál, hogy ide jár, ide járhat-e. Tehát, hogy nem kontraindikálta az, hogy ő egy gerinctornán részt vegyen. Úgyhogy, hogyha az, akkor azt az orvos úgyis el fogja mondani, hogy ide ne jöjjön, vagy ezt most nem csinálhatja, vagy hogy mik azok a tiltott mozgások, tiltott dolgok, amiket kerülnie kell egy bizonyos ideig. Én azért mindig rákérdezek előtte, mindig megkérdezem, hogy erről beszélte az orvossal, de ebből nem szokott probléma lenni nálunk.
Nagyon fontos dolog, hogy a gyógytornászok az egyetemen ugyanúgy tanulnak anatómiát, mint az orvosok. Tehát az egy szúró tárgy az egyetemen. Én van gyógytornász rokonom, és emlékszem, hogy bizony megkínlódott vele, meg gondolom ezzel az orvostan hallgatók is megkínlódnak, de hát az anatómiai tudás a gyógytornász számára is nagyon fontos.
Igen, ez így van. Tehát ezért nálunk is, én emlékszem, hogy elég szigorúan kérték. Mondjuk én személy szerint én szerettem, tehát azért mindent meg kell tanulni, meg kinek mi az erőssége, de azért csodálatosan vagyunk összerakva így az egész emberi test, és azért ez nagyon, nagyon szép dolog ezt ismerni. Tehát aki ebbe szeretné beleásni magát, azért tényleg olyan logikusan, olyan szép, tehát tényleg az emberi test is olyan, mint valami műalkotás, úgyhogy...
Mint a legjobban működő gépezetek egyike, ugye? De az a fajta szaktudás, hogy én úgy tornázzak, vagy úgy végezem ezeket a gyakorlatokat, hogy az számomra ne fájdalmat, hanem hasznos nyújtást, lazítást, hasznos eredménnyel járó mozgást nyújtson, ahhoz azért a nagy szaktudás szükséges.
Hát mindenképpen, tehát hogyha már fájdalom van, azért azt tudjuk, hogy a fájdalom az nem normális, az egy jelzés. Azért az emberek, pláne a nők tudjuk azt mondani, hogy jó, ez még kibírható, ez még nem olyan vészes, még bírom, és akkor egy idő után eljön az, hogy na most nem bírom, akkor pedig már lehet, hogy sokkal hamarabb lehetett volna tenni ez ellen, úgyhogy a fájdalom az mindenképpen egy jelzés, és hogy ne erre elsődlegesen úgy felfigyel az ember, azt szeretnénk elérni, hogy ne is legyen, tehát már ne jussunk el a fájdalomig sem, hanem már előtte. Tehát nálunk ez a megelőzés, ez azért is a mozgás szeretetét, meg amit említettem, hogy itt nálunk jó legyen lenni, egy jó közösségben lehessen lenni. Ez, nekünk ez az egyik célunk, hogy ne érjünk el a fájdalomig.
Egy kicsit vizsgáljuk meg azt a dolgot, hogy az agyi képességekre hogyan hat a mozgás, tehát hogyan tudom én azt a lépéssort követni, hogyan tudom azt a mozdulatsort követni, hogyan tudom az aszimmetrikus mozgásokat egységbe hozni, szóval nem mindig egyszerű, néha belegabajodik az ember.
Nem, tényleg nem egyszerű. Nekem ráadásul amúgy is az egyensúly koordinációs feladatok, az nekem a szívem csücske. Én nagyon szeretem azokat is, és
az a rossz, amikor az ember rájön, hogy már nincs egyensúly koordináció.
De ott van az, meg tényleg azért látom a tornázókon is, pláne akit mondjuk nem egyszer-kétszer jön el, hanem aki tényleg így folyamatosan jár, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de hogy ez fejleszthető. És annyira jó látni, hogy mivel nálunk inkább a nyugdíjas korosztály az, aki eljön, hogy igen, tehát hogy nincsen késő, és jönnek, és akarják, és a végén ők vannak a legjobban meglepődve, hogy nem is kavarodtam be annyira. És hogy én hiába látom már mondjuk előre, hogy mennyire halad, az szeretem, amikor az ember maga jön rá, hogy milyen ügyes voltam. És azért az jó érzés, mikor az ember ilyeneket visszahal. Úgyhogy mindenképpen, tehát mivel említettem, hogy ugye a nyugdíjas korosztály, akik leginkább járnak, nekik amúgy is, tehát az ilyen ügyességi feladatok is azért elég fontosak.
Köszönöm szépen Hegyiné Barna Annát, az Egészségfejlesztési Intézet és Rehabilitációs Központ gyógytornászát hallottuk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. europaradio.hu.